Máté evangéliumának 24. fejezetéből az első. Hogyan fogom olvasni? Úgy fogom olvasni, hogy az első, de első 22 verset fogom felolvasni egyben. Amikor Jézus kijött a templomból és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Látjátok mindezt? Bizony, mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé, de mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszél Dániel próféta, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. És szerintem lehet, hogy egy verset kihagytam véletlenül a két díja között. De nem, ott volt a 11-es vers is. Jó, oké. Ismerős lehet az ige, Isten tiszteleti keretek között is, mert bizonyos vasárnapokon egyes részei elő szoktak kerülni lekcióként. És valójában ez az, ami Máté evangéliumában már egy direktbe apokaliptikus rész, és akkor itt egy-két dolgot szeretnék tisztázni, hogy mit jelent az apokalipszis, és mit jelent az eszkatológia, mert ezt néha szoktuk keverni. Az apokalipszist és az eszkatológiát, illetve eszkatológia. És az apokalipszisnek ráadásul van egy profán értelmezése is, ami hát azért kezd távolodni a biblikus tartománytól egyébként, főleg azóta, amióta az irodalom meg a szórakoztató ipar feltalálta magának a posztapokaliptikus világok fogalmát, ami általában arról szól, hogy van valami világ vége történet, és akkor utána a túlélők történetét feldolgozzuk, vagy eltörli a civilizációt valami, és akkor ott a civilizáció romjain nyomon követjük, hogy a túlélők hogyan léteznek, vagy jön egy zombi apokalipszis, vagy járvány, vagy bármi. Na most ezzel az a probléma, hogy a biblikus hozzáállás az azt mondja, hogy az posztapokaliptikus világ, az már az ítélet után van. Tehát posztapokaliptikus világ ezen keretek között, amit mi ismerünk, nem fog soha sem létezni. És akkor emiatt egy picit tisztázzuk, hogy mi mit hívunk egyébként apokalipszisnek. Mert egyébként ez nem azt jelenti, hogy világvége. Az apokalipszis szó, a szó szerint azt jelenti, hogy leleplezés. Leleplezés, feltárás, kinyilvánítás. És ilyen értelemben egyébként az Isten legnagyobb apokalipszise az egyébként a kereszt. Mert a Krisztus keresztjében rántja le igazából az ő üdv tervéről a leplet, ha őszinte akarok lenni, hiszen ott ott mutatja be azt az áldozatot értünk, ami a legerőteljesebb kinyilatkoztatása az ő szeretetének. Tehát ez a legerősebb apokalipszise az Istennek. De egyébként az apokalipszis szót a görögök, azok használták azokra a helyzetekre is, amikor a szoborról lerántják a leplet a leleplezésnél. Tehát alapvetően ebből a mozdulatból jön maga a kifejezés, és az apokalipszis az valójában biblikus értelembe véve, az az a pont vagy pontoknak a halmaza a történelemben, amikor az Isten valamit az ő üdv tervéből feltár. És ez nem a világ vége feltétlenül, hanem valójában minden, ami az ő üdv tervével kapcsolatban van, a profétáktól, Jézuson keresztül, ami hétköznapjainkig bezárólag, és az örök életben nyúló agl, ha itt valamit nekünk elmagyaráz és megmutat az Isten ebből, az valójában apokalipszis, mert feltárás. És nem szól szükségszerűen az Isten apokalipszise a világ végéről, természetesen Krisztus beszél a világ végéről, mert hogy amikor mi arról beszélünk, hogy a krisztusi megváltás beteljesedik, és mindenki számára egyértelművé lesz, azt mi egybe kötjük a parúziával, ami az Jézus visszatérésének a váradalma. És akkor lesz vége a virágnak, amikor a Krisztus visszatér. Ezt valóban állítja a keresztény hit, de alapvetően maga az apokalipszis, ez nem feltétlenül szól a világ végéről. És akkor itt szeretném megragadni azt, hogy az Új Szövetség legerőteljesebb apokaliptikus irodalma az a Jelenések könyve. A Jelenések könyvével azért vagyunk bajban, nagyon sokan próbálják megfejteni a szimbólumait, és nagyon sokan próbálnak belelátni mindenféle misztikus titkot a világ összefüggéseiről, és mivel ez egy apokaliptikus irodalom, ezért minden egyes dolgában valahogy a világ végét próbálják sokan felfedezni és megfejteni. És egy dologról feledkeznek meg. Amikor a Jelenések könyvét János apostolnak Patmosz szigetén meg kell írnia, akkor keresztény üldözés van a Római Birodalomban, és János apostol virágnyelven írja meg a Jelenések könyvét, amit a korabeli keresztény testvérek egymás között, mivel ezt a virágnyelvet egymás között értették, beszélték, pontosan azért, hogy aki esetleg az utcán hallja őket, vagy híre megy ennek a beszélgetésnek, ne értsék, hogy miről van pontosan szó, mert egy elég bizonytalan élethelyzetben vannak. János apostol a Jelenések könyvében ezt a virágnyelvet használja. És nagyon sok olyan apokaliptikus jelenés van a Jelenések könyvében, hát ami nem az apokalipszisről szól, hanem arról a keresztény üldözésről, amik ők ott konkrétan átéltek. És nyilván ennek van mondani valója nekünk, félreértés ne essék, de hogy nem a jövőt kell bele látni, hanem valójában pont a múltnak egy nagyon jelentős töredékéről rántják ott le a leplet. Tehát azért mondom, hogy tisztázzuk ezt a fogalmat, hogy apokalipszis. Ez nem feltétlenül a világ végéről szól, ez mindig arról szól, amikor az Isten a maga ügyszeréről valamit kinyilatkoztat. És ami igazából a világ végéről szól keresztény a terminológiában, az az eszkaton, vagy az eszkatológia. Az eszkaton az a végidőknek a kifejezése a görögben, tehát egész konkrétan az az idő, vagy az a pont a történelemben, amikor elfogy az idő, amikor már nincsen tovább. És itt is Jézus egyébként, itt a 24. fejezetben elkezd a végidők jeleiről beszélni. A fejezeten ez át fog ívelni végig. Felsorolja, hogy mik a végidők jelei. És akkor itt megjelen ilyeneket, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek, hogy fogunk hallani háborúkról, hogy megjelenik majd a pusztító utálatosság, amiről Dániel próféta írt, és a többi, és a többi. Tehát alapvetően van a világ történelmének biblikusan vége, ez pedig az, amikor a Krisztus visszatér. És hogy ez mikor van, meg hogyan van, azzal már bajban vagyunk, mert ez nincs leírva a Bibliában. Sokan próbálták kiszámolni, sokan próbálták megfejteni, hogy hívják a Da Vinci kódnak a szerzőjét, nem fog eszembe jutni. a Brown vagy valamilyen. Nem ő az első, aki megpróbálja a Bibliába belemagyarázni, hogy hogyan van benne a matematika, hogy abból ki lehessen számolni a világ végének az eljövetelét. De az az igazság, hogy valójában eddig minden számítás, amit erre ráfűztek különböző keresztény vagy nem keresztény gondolkodók, az bebukott. És ennek az az oka, hogy valójában Jézus nem egy konkrét időpontról, mármint egy történelmileg konkretizálható időpontról beszél itt. Ő a saját visszaérkezéséről beszél, és az az időfelfogás, amiben mi gondolkodunk, az az Isten üdvterve szempontjából, hát nem azt mondom, hogy lényegtelen, de valószínűleg nem ez a mérvadó a jó Isten számára. Tehát, hogy az ő időfelfogása az egész egyszerűen teljesen máshogy működik, mint a miénk. Nem hiába írja a bölcsesség irodalom, hogy Isten előtt egyetlen nap, mint ezer év, és ezer év, mint egyetlen nap. De egyébként ebbe a csapdába már a korai keresztények is beleesnek. Tehát a Jézust követő első keresztények még úgy élték meg a hitüket, hogy abban a reményben voltak, vagy abban a hitben voltak, hogy ők tényleg nem fognak meghalni addig, amíg a Krisztus vissza nem tér. És egyébként nagyon izgalmas, de az evangéliumokat csalódásból kezdik megírni. Mert nem jön vissza. Tehát, hogy az apostolok hullanak, a szemtanúk hullanak, meglehetősen drasztikus körülmények között a 12 apostoltól volt 11 vértanú. Júdás meg ugye a saját tragédiáját levezényli. És hát akkor valamit kell kezdeni, mert hát késik az Úr Jézus. Hát, azt mondta, hogy nem múlik el ez a nemzedék, aztán úgy néz ki, hogy ez a nemzedék elmúlóban van, akkor most mi van? Majd erről is fogunk beszélni, hogy ez pontosan mit jelentett, de hogy lényeg a lényeg, hogy az eszkaton az valójában annak a jele a Bibliában, vagy annak az állapota a Bibliában, amikor Jézus visszatérésével találkozunk. Itt lesz majd a holtak feltámadása, itt lesz az ítélet hirdetés, hogy ez hogyan fog működni, vagy hogyan fog történni, az megint egy izgalmas dolog, mert erről több bibliai szöveg is szól, és nagyjából egy irányba mutatnak, de hogy most akkor pontosan melyik forgatókönyv fog megvalósulni, ezt valójában akkor fogjuk látni. Szerintem a legjobban Pál apostol fogalmazza ezt meg, hogy akkor majd mindannyian feltámadunk valakit az ítéletre, mindenki feltámad az ítéletre, valaki az örök kárhozatra, valaki az örök életre. De hogy ennek a mikéntjét meg a pontos részét úgy nagyon nem fejti ki az Úr Jézus. És szerintem ennek egyébként oka van. Ha kifejtené, akkor nekünk már nem lenne feladatunk a hitünkben, mert akkor kapnánk tőle egy kész receptet. Így meg egy picit nekünk is dolgozni kell azzal, hogy ezzel merjünk foglalkozni. És akkor de honnan indul ez az egész eszkaton felvezetés a 24. fejezetben? Van egy nagyon hétköznapi szituáció. Jézus kijön a templomból, és odalépnek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki, hogy milyen szép a templom épülete. Zárójelbe szeretném jegyezni meg, nem a zsidók testvérek bántalmazásából, de ez nem a salamoni templom, ezt Heródes építi nekik. Tehát, hogy ők úgy szeretik ezt a jeruzsálemi templomot, mintha az övék lenne, de ezt valójában egy nem zsidó ember építeti nekik, a salamoni templomnak a romjaira. És a Talmudból hoztam egy idézetet, ami nagyjából Jézus korából származik, vagy Jézus korából kerül be a Talmudba. Aki nem látta a templom épületét sosem, az sosem látott díszépületet. A zsidóságnak annyira fontos volt ez az építmény, ez a Jézus korabeli templom, hogy ez volt számukra az építészet non plus ultrája, amiben egyébként az a vicc, hogyha jártak volna Rómában, akkor valószínűleg ezt nem hiszik, mert a római építészet akkor már rég lehagyta a zsidó épületet. Ennek a szentélye, ennek a heródesi templomnak a szentélye nagyjából fele akkora volt, mint ez a gyülekezeti terem. Ez nem volt egy nagy épület. A nagyon nagy, robosztus, monumentális udvara volt, meg előtere, de maga a szentek szentje, az egy fele gyülekezeti terem nagyságú hely volt egy kárpittal elválasztva. Tehát ez nem volt egy ilyen nagyon nagy bazilika, és nem is volt egy olyan hűde díszes dolog, bár egyébként azért a zsidók mentségére legyen mondva, azért, ha csencseltek valahonnan egy kis aranyat, akkor azt nagyon ügyesen kenték rá valahova. Tehát, hogy díszítették ők ezt becsülettel. És hogy, hogy ebből az jön, hogy ennek volt egy vallásos hiedelem része is ennek az épületnek, mert hogy ugye ők úgy képzelték el az eszkatont, mert az Ószövetség még arról beszél, hogy majd akkor jön az új Jeruzsálem, vagy bocsánat, megjelenik a messiás, és Jeruzsálemben helyreáll a messiási béke, a messiási rend, következésképpen a menny a földre száll. És ők úgy gondolták, hogy ennek a földre szállásnak Jeruzsálem lesz a helyszíne, és akkor a templom ennek az egésznek a kapuja. És akkor így a tanítványok is valószínűleg ebben a gondolatkörben benne vannak, mert jönnek ki a templomból, Jézus itt ugye hirdette az igét, és hát nem a Jézusi ige hirdetés mondani valóján vannak ezek a kedves tanítvány testvérek elgondolkodva, hanem kijönnek és nézik, hogy itt fog a messiás. Hát ez a világ közepe, ez a... Bocsánat, hogy most ilyen nagyon blaszfém dolgot mondok, ez a föld csakrája. Tehát, hogy itt már nincsen tovább ez a non plus ultra, és akkor ezek után viszont nagyon kemény, amit Jézus mond nekik, mert hogy azt mondja, hogy bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön. Egy picit fel kell rázni a tanítványokat, és azt gondolom, hogy ez egy picit nekünk is szól. Mert amikor azon gondolkodunk, hogy... és tudom, hogy az ember szeret gondolkodni azon, hogy milyenek lesznek majd a végidők. De hogy ez annyira az emberi képzelőerőt meghaladó módon fog majd véghez menni, hogy nem szabad nekünk az Isten igazságába a saját elképzeléseinket belemosni. És zárójelben jegyzem meg, hogy ebből a templomból ma egyetlen egy fal van meg. Az udvarának egy külső fala. És hogyha, nem tudom, volt valaki Jeruzsálemben zarándokolni? Nem? Senki? Jó, akkor senkinek nem töröm össze a lelki világát. Én sem egyébként. Még nem adtam meg a jó Isten, de azt gondolom, hogy a közeljövőben nem megyek Jeruzsálem felé. Héber ókori Izrael vallás tudomány professzoroknak, Kőszegi Miklósnak most jelent meg egy könyve. Elkezdtem vele megbirkózni. Nem egy könnyen fogyasztható, viszont nagyon izgalmas irodalom, és szigorúan a város történelmével foglalkozik, mint történész. És egy beszélgetést hallgattam vele ezzel kapcsolatban, még a könyvben nem vagyok ott, de nagyon szépen elmagyarázza a beszélgetésben, hogy hány és hány keresztény zarándokkal találkozott ő már a jeruzsálemi útjain, aki el van hűlve, hogy Jézus ezeken az utcákon mászkált. És hogy itt jött be, meg ott, meg amott. Jézus nem mászkált azokon az utcákon, mert Krisztus után 70-ben a római birodalom szisztematikusan a tőle megszokott precízióval a földdel teszi egyenlővé az egész várost. És az a Jeruzsálem, amit mi ismerünk, az 200 évvel később kezd el felépülni. Tehát a siratófal megmaradt. Az eredeti siratófal, de annyi maradt meg az egész városból. Az utca szerkezetét egyébként részben a heródesi építkezés után rekonstruálják, de az a Jeruzsálem, ami ma a történelmi belváros a Jeruzsálemnek, az a Krisztus utáni második században épül. Via Capium néven egyébként. És gyakorlatilag így módon Jézus ezeken az utcákon sosem sétálhatott. És azok az épületek, amik most ott állnak, azokat ő sosem látta, mert ezeket lerombolták a rómaiak. Ami Jézushoz Jeruzsálemből köthető, az a Szent Sírkápolna. Ez 99%-ig meggyőződhetünk róla, hogy ez valóban az ő sírjára épült. De valójában az összes többi olyan hely, amit a zarándok kultúra Jézushoz köt, az jó esélyű találgatás maximum. Tehát, hogy a környéke. És akkor közben ugye történtek olyan dolgok, hogy az olajfák hegye még Jézus idejében a városon kívül volt, most belül van, illetve már a második század után bekerül. Ír a Biblia olyan kapukról, amikkel Jézus közlekedett, ami ma már nem található meg a városban, mert ugye le van rombolva. És hogy miért hozom ezt az egészet ide? mert hogy akkor is az volt a felfogás, meg a gondolkodás, hogy ennél jobb, meg szebb, ezt ennél csak tényleg az Isten tud jobbat, mert Jeruzsálem a non plus ultra. És nyilván egy gyönyörű város, ezt nem vonom kétségbe, és azt gondolom, hogy tényleg bizonyos értelemben összeér ott a föld az éggel, ha másért nem, akkor mi a Golgota miatt vegyük ezt komolyan. De Jézus okkal mondja azt a tanítványoknak, hogy itt kőkövön nem marad. És az Isten jövője, az nem emberi téglákból lesz felépítve. Tehát a templom az egy épület, de nem az határozza meg az Isten tiszteletnek a minőségét. A templom az lehet egy fantasztikus hely, ahol a hívek összegyűlnek, de annak igazi töltetet az Isten kapcsolat ad. És amit az ember épített, az el lesz töröltetve. Itt az fog majd megállni a dolgok végén, amit az Isten fog letenni az asztalra, és nem az a földi perspektíva számít, amiből mi nézzük az Istent, hanem valójában az a perspektíva számít, amiből az Isten néz bennünket. És hát valószínű, hogy itt egyébként Jézus a Krisztus után 70-ben történő pusztulásról beszél, amit tényleg egyedül a siratófal él túl. Arról vitatkoznak egyébként a történészek, hogy ebben az állapotában éli-e túl, vagy azért ebbe egy kicsit visszaépítgettek egy-két dolgot, hogy álljon. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a helyi honpolgárok is segítenek a rómaiaknak, mert onnantól kezdve, hogy Jeruzsálemet elpusztítják, onnantól kezdve ezt úgy hívják, hogy kőbánya. Tehát a régi épületekből, így a templomból is egyébként, ami használható, azt a környéken lakók köszönjük szépen elfogadták és építkeztek belőle. De ez egyébként a történelemben mindenhol így volt, nagyon sok helyen. Tehát a lovászpatonai evangélikus templomról azt feltételezték egy időben, hogy rómakori épületre épült. Aztán jött egy okos történész, aki körülnézett lovászpatona környékén, és kiderült, hogy a domb oldalban, Vanyala irányába valaha állt egy római erődítmény. Amikor az Árpád-korban elkezdték megépíteni a templomot, akkor az árpád-kori magyaroknak, elejünknek úgy nagyon nem jelentett semmit az a rómos épület, ellenben kőbő volt, úgyhogy elhordták, és beépítették a torony aljába. És amikor 500-600 évvel később, vagy 800 évvel később odament az első régész megkapargatni, akkor örült, mint majom a farkának, hogy ő római épületet talált. Volt ott római épület, 6 kilométerrel arrébb, szekérháton ledöcögött a templom alapját, kiépítették belőle. Jeruzsálemmel ugyanezt történik Krisztus után 70-ben. És itt mégis azt mondja Jézus, hogy egyébként a templom pusztulása és az ő műve egyébként pont itt függ össze. Mármint, hogy ezen a ponton függ össze, hogy az emberi épületek meg az emberi teljesítmény az elbontható, az viszont, amit ő a megváltásban el fog végezni értünk, az nem olyan, mint a templom. Az nem, azért nem lesz elpusztítható, mert nem emberi kőből építik. És nagyon, nagyon hamar megkapja ez az ige szakasz egyébként azt a magyarázatát, ami egyébként én azt gondolom, hogy tényleg a reális magyarázata, és ezt szó szerint érthetjük a Krisztus után 70-ben bekövetkezett eseményekre, hogy itt Jézus tényleg arról beszél, hogy jönnek a rómaiak, és mindent le fognak rombolni. Igen, erről már egy kicsit érintőlegesen beszéltem, hogy a zsidó apokalipszis úgy gondolt, hogy a végidőkben az Isten királysága az leszáll Izraelre, és valójában a végidő az úgy működik, hogy az Isten Izrael teszi a világ politikai és vallási vezetőjévé. Tehát egy ilyen nagyon evilági keretek között képzelték el ők a végidőket, meg az Isten végső feltárását. Ezzel szemben Jézus apokalipszise meg azért nem egészen így gondolkodik, mert hogy azt mondja, hogy a megváltás az nem zsidó, de főleg nem politikai fogalom. Tehát itt nem arról van szó, hogy a messiás az majd kiemel egy népet, és az összes többit szolganéppé teszi, hanem pont arról szól, hogy a bűnökért bemutatja azt az áldozatot, amit mi emberek nem tudunk bemutatni. Meghozza helyettünk, elszenvedi helyettünk, és így nem evilági keretek között hoz létre valami újat vagy nagyot, hanem mindenkiért meghozza azt az áldozatot, amiért, hogyha én hajlandó vagyok elfogadni az ő keresztjét, független attól, hogy zsidó vagyok, vagy görög, vagy magyar, vagy szlovák, vagy nem tudom, bármi, akkor az a kereszt engem üdvözít, és beemel majd az örök élet kegyelmébe. És akkor itt egy picit szeretném megjegyezni azt, hogy itt az apokaliptika kapcsán azért azt is érdemes leszögezni, hogy a profécia az mit jelent. Ugye a profétának a héber szava az a nábi. És a nábi magyarul szó szerint azt jelenti, hogy látó. Hogy Saul is azért megy el Sámuelhez, mert hogy van benne egy ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, de ez valójában ilyen babonaság, hogy elveszítettem az apám szamarait, kérdezzük meg a nábit, hát ha látott valamit. Mármint, hogy isteni kinyilatkoztatás szerint látott valamit. És babonából megy igazából Saul Sámuelhez. Mert a nábi az egy ilyen picit misztikus, picit érthetetlen, hogy hogyan lát dolgokat. És akkor itt egy picit megkeveredünk, azt gondolom mi is nagyon sokszor, mert a proféták azok egyébként nem a jövőbe láttak. A proféták azok az Isten szerint látták a világot. És a profécia az valójában az Isten nézőpontjának a kinyilvánítása a világ felett. Az ószövetségi proféták azért tudják idézőjelben megjövendölni Jézus születését, mert tudják, hogy az Isten nem fogja bűnben hagyni a világot. Mert értik, hogy mit jelentenek azok az ígéretek, amiket Ábrahám kapott, amit Mózes kapott, amit Dávid kapott. Értik, hogy mit jelentenek, vagy ha nem is 100%-ban, de nagyjából sejtik, hogy mit jelentenek azok az igék, amiket ők személyesen megkapnak az Istentől, hogy mondják el a népnek. Egyébként nem mindig érti a próféta a saját igéjét. Erre Jónás a legjobb példa. Amikor elmegy, és utána puffog ki Ninive tövébe, hogy Uram, én eljöttem, megmondtam nekik, hogy meg fognak halni. Miért nem halnak meg? És akkor ott ül Ninive szélén, és puffog, hogy még az árnyékot is elveszi tőle az Úristen. Ninivére meg nem jön a tűzeső, és akkor most akkor mi van? És nem érti, hogy neki azért kellett elmennie Ninivébe, hogy megtérjen Ninive. És nem azért, hogy az Úristen elpusztítsa Ninivét. Tehát nem mindig érti a proféta a saját igényét, de amikor megérti, akkor megkapja azt a lehetőséget, hogy az Isten szerint ránézve a világra sejtse, vagy tudja, hogy hogyan fog az Isten ebbe egy adott helyzetben, egy adott időben beavatkozni. És már csak azért sem lehet egyébként jóslásnak mondani azt, amit ők csinálnak, mert hogyha megnézzük, akkor valójában az ószövetségi proféciák, amik Jézusra vonatkoznak, hát semmilyen konkrét időpontot nem tartalmaznak egyébként. Eltérő történelmi korszakokban fogalmazódnak meg, eltérő történelmi helyzetekben, és valójában Jézus teszi őket igazzá azzal, hogy valóban megszületik Betlehemben, és beteljesíti ő az írás. Tehát valójában ezek egészen Jézus születéséig lógnak a levegőben. És lehet, hogy a zsidó testvérekkel ezért is vagyunk külön, mert ők nem tudják a Jézusi beteljesítését ezeknek a proféciáknak elfogadni, mert hogyha emberként értelmezem a proféciát és kiveszem, amit mi keresztények nyilván nem tudunk megtenni, de eljátszunk képzeletben az, hogy kiveszem az egyenletből Jézust, akkor innentől kezdve valójában az van, hogy ezeket a proféciákat lehet jobbról, balról, felülről, oldalról értelmezni. Ha nagyon makacs akarok lenni az Istennel szemben, és nem akarom elfogadni az Úr Jézust, akkor az Úr Jézus nem fog fejbe vágni a Bibliával, hogy de hát vedd már észre, hogy ez rám igaz. És itt jön a hit elő, azt gondolom ebben az egész kérdésben. Az ószövetségi apokaliptikus irodalomnak a legjelentősebb képviselője Dániel proféta, és Jézus is itt őrá hivatkozik vissza, hogy Dániel ír arról a bizonyos pusztító utálatosságról, ami majd megjelenik a szent helyen. Na most, hogy ezt hogyan kell értelmezni, az egy izgalmas dolog lesz, mert hogy... És akkor most egy picit előreugrok a diák között, mert közben rájöttem ide, beírtam még más, de közben elkezdtem egy másik gondolatot. Tehát, hogy Dániel proféta miről ír? Még mindig nem vagyunk ott. Még mindig nem vagyunk, de lassan odaérünk. Így van. Szóval ez a pusztító utálatosság, ami Dánielnél megjelenik. Több helyen is ír Dániel erről az iszonyatos bálványról, avagy pusztító utálatosságról. Itt a fordítás valószínűleg azért nem stimmel, mert a Ószövetség a héberből fordítja a magyarra a szöveget Dánielnél. A Máté pedig Jézus arámiul elmondott ige hirdetését, vagy válaszát fordítja át görögre. És valószínűleg az arámi görög fordítás és az abból keletkeztetett magyar fordítás között van egy kis csúsztatás. Dániel iszonyatos bálványról beszél. És akkor mi ez az iszonyatos bálvány? Én is kiírtam azt a három ige helyet, ahol megjelenik. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és ételáldozatnak. A templom párkányára oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a puszt, tittóra a végleges megsemmisülés. Aztán a 11. fejezet 31. verse. Parancsára előállnak csapatai, megalázzák a megerősített szentélyt, megszüntetik a mindennapi áldozatot és felállítják az iszonyatos bálványt. Aztán a 12. fejezet 11. verse. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el, tényleg el kell mennem személyzetre. Jó. Szeretném bemutatni az úriembert. Dániel róla beszél. Antiochosz Epifánésznak hívják. Egy görög utódállam, a Szeleukida birodalomnak volt a királya, és ő volt az első, aki Izraelt olyan hódoltságba kényszerítette, hogy a saját területükön ugyan megmaradhattak, de gyakorlatilag a vallási életet is ő szabályoztatta, és ő felállított egy Zeus szobrot a jeruzsálemi templomba. Ez az az iszonyatos bálvány, amiről Dániel beszél. Nem a jövőről beszél Dániel. A saját, vagy nem feltétlenül a jövőről beszél Dániel, egy saját élettapasztalat, hogy beteszi a bálvány a lábát a templomba, és ott az Isten tisztelet szűnik meg. És akkor, amikor Jézus itt előre hozza egyébként, vagy azt mondja, hogy megjelenik az iszonyatos bálvány, Dániel erről ír, aki olvassa, értse meg, akkor ott Jézus nem feltétlenül egy jövőben bekövetkező eseményről beszél, hanem arról, hogy hány és hány olyan bálványimádás lesz a mi életünkben, ami a mi hitünket félreviszi az Istentől. És az milyen következményekkel fog járni, hogy ezek a bálványimádások, ezek mennyire megtépázzák adott esetben a keresztény gyülekezeteknek az életét, adott esetben a saját hitéletemet. Így módon egyébként az emberi egzisztenciát. És itt szeretném kiemelni azt, hogy nyilván lehet ennek a Jézusi ige hirdetésnek egy olyan értelmezése, hogy majd valamikor, ha még nem jelent meg, akkor a történelem pontján lesz egy iszonyatos bálvány, amit felállítanak valahol. De szerintem sokkal rémisztőbb és életszerűbb sajnos az az értelmezése ennek a Jézusi mondatnak, hogy az én életem tele van bálványimádásokkal. Aki olvassa, értse meg. Vegyem észre, hogy mit tett annak idején Antiochus Epifánész a zsidóság hitgyakorlatával, az milyen kapcsolat, milyen Isten kapcsolatbeli romlást okozott az akkori zsidóknak, és vegyem észre azt, hogy amikor az én életemben a Krisztus helyére lép valaki, hát az milyen kapcsolati romlást fog okozni az én Krisztus hitemben. Nem az a lényeg, hogy kiszámoljuk, hogy akkor ez az eszkatomban mikor fog eljönni. Mert az a nagyon izgalmas a Biblia idő értelmezésében, hogy amíg mi egy vonalnak látjuk a Bibliát, vagy a vonalnak látjuk az időt, ami halad előre, addig az Isten számára ez tökéletesen lényegtelen. És a bibliai eszkatonnak, a végidőknek nagyon sokszor vannak olyan oldalai, ami lehet, hogy a végidőről szól, de a mostani jelenemről beszél. És ezt úgy fejben nehéz észrevenni. Tehát, hogy erre egy nagyon egyszerű példát szoktam egyébként hozni, hogy nagyon sokan azért próbálnak jó keresztények lenni, hogy majd örökké éljenek. És van egy ilyen általános felfogása ennek az örök élet dolognak, hogy ha én itt a Földön jó keresztény vagyok, akkor majd lesz örök életem. És szerintem itt bukunk el nagyon sokszor, mert nem az a feladat, hogy jó fiú legyek és kapjak örök életet, hanem az a feladatom, hogy észrevegyem, hogy a Krisztus meghalt értem, Az örök élet felől pedig nézzem azt, hogy itt ebben a bűnös valóságban mit tudok másképpen csinálni. Hogy abból a szeretetből, amit a Krisztusban megkaptam, amiben benne van a feltámadás reménysége, abból hogy tudok a jelenemben valamit megjeleníteni az emberi viszonyaink között. Tehát, hogy nem az a feladatom, hogy nézzek a jövőre, ami majd jön, hanem egy picit csavarni kell a gondolkodásom, és ez irtózatosan nehéz egyébként. És azt mondjam, hogy én arra nézek, hogy nekem van Krisztusom, nekem van feltámadásom, akkor én itt e szerint kell, hogy éljem a szeretet kapcsolataimat, e szerint éljem a hétköznapi életemet, hogy én úgy élhetek, hogy nekem van Krisztusom, és tudom, hogy mibe megyek, vagy mifelé tartok. Azok, akik jól akarnak élni, hogy örök életet kapjanak, ők nagyon sokszor, vagy őket nagyon sokszor az motiválja, hogy félnek az életük elvesztésétől. És emiatt reménykednek abba, hogy ha ezt legalább jól csinálják, akkor kapnak egy másik esélyt. De a Biblia egyébként nem arról szól, hogy mi másik életet kapunk. De a Biblia arról szól, hogy itt elkezdődik az életünk, és hogyha a Krisztus megváltását elfogadjuk, akkor az örökké tart. Annak lesz egy fejezete, egy megállója, ami nyilván a bűneink zsoldja. Isten hozott, erős vár a mi Istenünk. De hogy az ott nem véget ér, és majd kapunk egy 2.0-as verziót, hanem az folytatódik a feltámadásban. És akkor itt egy picit rendbe kell rakni, hogy akkor Jézus hogyan is gondolkodik. És én egy dolgot szeretnék azért megjegyezni, hogy sokan azt hiszik, hogy itt ilyen fene nagy konkrétumok hangoznak el, amiből konkrétan ki lehet számolni dolgokat. De Jézus azt mondja, hogy háborúk lesznek. Vannak. Hallani fogtok háborús híreket? Hallunk. Történni fognak természeti katasztrófák. Kín vannak a saját honfitársaink a gáton. És egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban most leszögezni. A feltámadás óta mi a végidőkben vagyunk. Tehát a végidők az nem egy pont, ami még hátra van, hanem az valójában azzal, hogy Jézus itt élt közöttünk, elkezdődött. És az, hogy ez a végidők meddig tart, azt ember nem fogja megmondani. Ez lehet, hogy még 2000 év, lehet, hogy holnap visszajön az Úr Jézus, vagy még ma este, nem tudjuk. Innentől kezdve a keresztény embernek az a feladata, hogy minden egyes napját, minden egyes percét abban a tudatban élje meg, hogy ő a Krisztushoz tartozik. Mert a végidőknek bármikor vége lehet, de mi most abban vagyunk. És a gyerekeink is a végidőkbe születnek bele, és valójában már a dédszüleink is a végidőkben születtek bele. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy valójában az egyház az a végidőkben jön létre. Hogyha én felmentenék mindenkit az alól, hogy kiszámoljuk, hogy mikor lesz a világ vége, mert nem fogjuk tudni kiszámolni, az a biztos, hogy most éppen még nincsen. Igen. Most megállok egy picit, mert hátha van hozzászólni való. Én erről még sokat tudok beszélni, de hátha van.